Elhallgatott és reménytelenül legyintett. Éppen közelebb léptem volna egy mumifikált holttesthez, hogy megvizsgáljam, amikor von Schutzbach tapsolt egyet, és az ajtó felé terelt bennünket. Lesz még idejük, kollégák, elmélyedni a gyűjteményemben, ha egyáltalán érdekli önöket. Mondanom sem kell, hogy ajtóm bármikor nyitva áll önök előtt. Sőt, amíg itt vannak, legalább két naponként meg kell, hogy látogassanak. Nem is gondolják, mennyire vonzódom a rovarokhoz. Miss Hedy szabad a karját. Pontosan hatan tartózkodtak már a könyvtárteremben, ahol a vacsorához terítettek. A bőrbe kötött, régi könyvek, szakadt célű fólián sok szemrehányóan néztek ránk, mintha kikérték volna maguknak, hogy olyasfajta, profán tevékenységet végezzünk a jelenlétükben, mint az evés. Amikor beléptünk, éreztem, hogy heves vitát szakítottunk félbe. Egy magas, trópusi ruhába öltözött gyerekember gyorsan leeresztette égnek emelt kezét, s kíséríjat tekintettel bámult bennünket. Von Schutzbach megállt velük szemben, és cigarettára gyújtott. Engedjétek meg, kedveseim, hogy bemutassam az amerikai kollégákat, ugye nevezhetem így önöket? Miss Hedy Smith, Mr. Leslie L. Lawrence, Mr. Baltazar Templeton, és Mr. Ronald Hubgond. Ők pedig szeretett családtagjaim. Az unokám, Kurt von Schutzbach. A magas, égi meszelő fiatalember halcsattanással összevágta a bokáját. A lányom, Herti, Herti von Schutzbach, 40 felé járt, inkább látszott arisztokratának, mint az anya. Felhúzta a szemöldökét, felemelte a fejét, saranykeretes, fülén lógó szemüvegén át alaposan szemügyre vett bennünket. Fogadott unokám, Margaret. Egy régi jó barátom lánya. Margaret egyáltalán nem volt szőke, német típus. Fején fekete hajkorona trónolt, szeme azonban világos volt, a zöldnek és a kéknek egyfajta sajátos keveréke, amiért annyira bomlanak a férfiak. Kreol bőre arról árulkodott, hogy az újabbkori Schutzbachok sem voltak ellenségei egy kis mediterrán vérkeveredésnek. Fogel doktor, a doki alacsony, szemüveges, tömött bajuszú emberke volt. Ahogy meghallottam, hogy doktor, valamilyen rejtélyes oknál fogva a bujkáló Mengele jutott az eszembe. Csak hogy Fogel doki kidomborodó sörhasa, enyhén vágott szemei mögött alig ha rejtőzhetett a haláltábor rettegett orvosa. Frau Zagel, a kicsi és gömbölyű asszonyájas mosolyjal villantotta fel szabályosra csiszolt protézisét. Végül egy vendégem, Walter Valravenz úr. A vendég az árjafaj tipikus képviselőjének mondhatta magát. Ha kitömik és kiállítják valamelyik múzeumban, látogatók milliói ismerkedhettek volna meg segítségével a Nordicus opus jellemző sajátosságaival. Kölcsönös hajlongások után helyet foglaltunk a terített asztalnál. Hát, így élünk mi itt, Peruban, kezdte a beszélgetést von Schutzbach. Távol Németországtól, ezért is örülünk, ha erre vetődik valaki. Bizonyára tudják már a Tahualpától, hogy nem vagyunk itt egész évben. Fél évet Limában töltünk, főleg az eső idején. A száraz évszakban jövünk elsősorban a tenger mellé. Egészen jól eltelik ez a fél év. Közben kiegészíthetem a gyűjteményemet. Legalább a vendégeinket ne traktáld a szörnyű indiányaiddal, mondta halkan a grófné, és egyetlen hajtással eltüntetett egy pohár bort. Képzelhetik, naponta idejárnak. Kár pedig eteti, itatja őket. Csak ugyan. Kétség kívül jó kapcsolatokat építettem ki velük. Elhozzák a felesleges tárgyaikat. Néha megveszem őket, néha meg csak egyszerűen nekem ajándékozzák. Igaz, hogy Fogel doktor gyógyítja őket, ha valami bajuk támad. Apropó, Mr. Lawrence, valamit el szeretnék mondani önnek. Őszintén megvallom, hogy informálódtam a Tahualpánál. Mármint az ön személyét illetően. Tudom, hogy egyetemi tanár Londonban, a keleti nyelvek és a rovartan professzora. Azt is tudom, hogy az Interpol és a különböző nemzetközi szervezetek gyakran kérik a tanácsát és együttműködését. Ha a Tahualpa jól értesült róla, nem is egészen sikertelenül. Azért bátorkodtam ide hívni, mert egy kényes ügyben a segítségét szeretném kérni. Valami baj van, hát, így is lehetne mondani. Meghallgatna néhány mondat erejéig? Természetesen, megtisztel a bizalmával. Elkaptam Hedy pillantását, mintha a meghökkenés mellett a csodálat is helyet kapott volna a szemében. El kell mesélnem önnek, Mr. Lawrence, néhány apróságot a családom múltjából. A falakra agatott képekből nyilván kitalálta, hogy régi család a miénk. Évszázadokra visszamenően katonák voltak az őseim, nagy részben poroszok, ha nevünk nem is ezt tükrözi. Bizonyos körülmények a 40-es évek elején arra késztettek bennünket, hogy elhagyjuk Németországot. Ugyan nagypapa? Pattant fel a nyakig láb fiatalember. Mi az, hogy bizonyos körülmények? Ha átmondtunk, mondjunk BT is. Hiszen megbeszéltük, rendben van, Kurt, biccentett von Schutzbach gróf. Az a helyzet, Mr. Lawrence, hogy a porosz ellenállás embereként részt vettem a Hitler ellenes összeesküvésben. Ne értsem félre, semmi közöm nem volt kommunistákhoz, vagy e félékhez. Porosz katonatisztek voltak az őseim, kötelességemnek éreztem, hogy ezt az osztrák mázolót leradírozzam a térképről. Hogy mit tettünk, nem érdekes, nem akarjuk, hogy valaha is nyilvánosságra kerüljön. Harcoltunk, ahogy tudtunk, amíg valaki le nem buktatott bennünket. Ez a valaki, a fiam volt, Herr Lawrence. A fiam, Dieter von Schutzbach. Hitler feltétlen híve, SS-Sturmbannführer. Komoran bámultam magam elé. Ismerős tragédia, hallottam már ilyet, nem is egyet. Csak hogy mi közöm mindehez? A Paraguayban vagy esetleg Peruban megbúvó nácik ellen kérik a segítségemet? Miért éppen az enyémet? Gondolom, nem sokat ért az egészből, mondta von Schutzbach. Nem is csoda, hiszen még csak a történet elején járunk. Miután Dieter feljelentett bennünket, a gestapó kezére kerültünk. Dieterre való tekintettel azonban, aki néhány befolyásos birodalmi vezető barátságát élvezte, megkímélték az életünket. Azzal a feltétellel, hogy távozunk az országból. Dieter, a fiam többször is meglátogatott bennünket. Annak ellenére, hogy soha többé egyetlen szót sem váltottam vele, sőt Ernának is megtiltottam. Dieter rendkívül idegesnek látszott. Sétált a szobában velünk, foglyokkal szemben, s már-már többször is kibökött valamit, de végül is mindig magába folytotta a szót. Ez akkoriban volt, amikor Ernst eltűnt a szemünk elől. Ernst? Még nem mondtam, ő a másik fiam volt. A haditengerészetnél szolgált. Egy juhajon, azaz tenger alattjáron. 1944 végén süllyedt el a hajója. Sajnálom, ugyan már. Ez már történelem, Mr. Lawrence. Rövidesen megkaptuk az engedélyt a kiutazásra. És útlevelet Argentínába. Buenos Airesben telepettem le a feleségemmel, majd átköltöztünk Limába, és azóta is ott élünk. Vagyonom van bőven, nem kell a fogamhoz verni a garast. Megengedhetem magamnak, hogy kellemesen éljek, és hogy akár fél évet is itt töltsek az öböl partján, szabadon hódolva hobbimnak, az indián kultúrák kutatásának. A grófné szeméhez emelte fehér zsebkendőjét, és megtörülgette a szemesarkát. Kezdetben négyen éltünk, mi ketten, a lányom és az unokám. Margó csak később került hozzánk. Fogel doktorral és a feleségével még Németországból ismerjük egymást. Amikor berendezkedtünk itt, Peruban, megkérdeztem őket, hogy nem akarnak-e áttelepülni. Frau és Herr Fogel elfogadták az invitálásunkat, azóta úgy élünk, mint egy nagy család. Így van, doktorom, javol, kétségkívül így, bólogatott engedelmesen a doktor. Gondolom, Valravenc úr ugyancsak később érkezett az országba, biccentettem a vendég felé. Ó, én még csak egy hónapja tartózkodom itt, mosolygott a szőke fiatalember. Egy vízműtársaság megbízottja vagyok. A gróf úr volt olyan kedves, és ideiglenesen befogadott a házába. 10 évvel ezelőtt még Buenos Airesben, kaptam egy névtelen levelet, Mr. Lawrence, folytatta zavartalanul von Schutzbach. Kifogástalan németséggel írták. Valaki, aki a háború alatt jól ismerte a fiaimat, megírta benne, hogyan halt meg Ernst. Családunk szemefénye, legkisebbik gyermekünk. Bár nem egészen értettem, mire akar kiukadni, feszültem figyeltem. A levél és a hozzá mellékelt térképvázlat szerint Ernst és hajója dél-amerikai vizeken speciális feladatot hajtott végre. A térképvázlatból kiderült, hogy a tenger alattjáró itt fekszik néhány száz méter mélyen, alig fél kilométerre a perui partoktól. Azon a helyen, amelyet a suttogó árnyaköblének neveznek. Ezért is települtünk át Argentínából Peruba, Mr. Lawrence. Kint a kertben, a fák ágai között felhuhogott egy bagoly. Hosszú, néma csend ereszkedett közénk. Egy inastelle töltötte a poharunkat pezsgővel. A jéghideg ital kellemesen zsibbasztotta a feszült idegeimet. Mégis, könnyű és ruganyos volt ez a fáradtság. Mintha a szabadban hevertem volna, holdfényben, s lágyszellő himbálta volna a függő ágyamat. Gondolhatják, hogy azonnal akcióba léptem, folytatta a gróf, és letette a poharát. Bár valaha megfogadtam, hogy életemben nem lépek többé Németország területére, kénytelen voltam megszegni a fogadalmamat. Berlinbe repültem, összejöttem egy-két régi baráttal, segítségükkel sikerült bepillantanom néhány régi papírba. Ezekből kiderült, fehérem-feketén, hogy Dieterrel ellentétben Ernst soha nem követett el semmiféle bűnt, sőt, több alkalommal is megrovásban részesítették a hadsereg biztonsági csoportjának feljelentése alapján. Talán ő is részt vett valamiféle ellenállásban? Őszintén szólva. Kötve hiszem, talán a tengeren tett valamit, ami miatt megorroltak rá. Talán nem helyeselte, hogy a tenger alattjárók a megtorpedozott ellenséges hajó legénységét legépp puskázzák, vagy sorsára hagyják.